Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm professzorasszonyt. Azok számára hadd mondjam, akik nem nagyon ismernek bennünket, hogy egy fontos kulturális sorozat zajlik évek óta a gyülekezetünkben, ebben a templomban. Az ennek a sorozatnak a címe, hogy Erzsébeti esték. Keressük az utakat az emberekhez, és úgy vagyunk vele, hogy aki számára még idegen dolog az, hogy templomba menjen és egy Isten tiszteleten vegyen részt, szeretnénk, hogy legalább a templomig eljöjjön, és ezért találtuk ki ezt a rendezvény sorozatot, úgyhogy köszöntöm azokat, akik most vannak először itt és velünk. Ma este ebben a sorozatban dr. Bagdi Emőke professzor asszony tart előadást. Abból, amennyien az atyafiak, a testvérek itt vannak, abból is nyilvánvaló, hogy sokan ismerik őt a rádióból, a televízióból, könyveiből, ismeretterjesztő előadásaiból, szakmája kiemelkedő professzora. Nem vállalkozom arra, hogy felsoroljam a különböző tudományos kitüntetéseit, egyetemi tanári karrierjét. Gondolom, ha ő akar erről beszélni, nyilván meg fogja tenni, de amilyen szerény embernek megismertem, valószínűleg nem ezzel fog eltelni az idő. Kevesen tudják talán a professzor asszonyról, és szabad ennyit elárulnom ebben a közösségben és itt, hogy az ő édesapja református lelkipásztor volt, méghozzá itt is szolgált Pesterzsébeten a szabótelepi gyülekezetben. Azt viszont sokan tudhatják, hogy tegnap volt a névnapja. Isten éltesse őt sokáig, és azt is sokan tudhatják, de hadd mondjam el itt, hogy gratulálunk a Magyar Érdemrend tiszti keresztjéhez, amelyet március 15-e alkalmából vehetett át kiemelkedő munkássága elismerése képpen. Köszönjük, hogy eljött! Köszönjük, hogy eljött, és arra kérem, hogy tartsa meg előadását, melynek előzetesen megbeszélt címe ez, hogy hogyan segítheti a pszichológia az életünket. Köszönjük, és várjuk az előadást.
Áldás békesség, jó estét kívánok, örülök, hogy együtt lehetünk, és köszönöm a meghívást. Remélem, haszna lesz ennek az együtt megteendő szellemi útnak, amely valóban arról szól, hogyan szolgálhatja, segítheti a pszichológia az életünket. Miben is, hogy egészségesen, hogy jókedvűen, derűsen, életcélokkal tudjunk előre tekintve élni, hiszen csak úgy lehet igazán élni, ha az életünknek van egy bizonyos minősége. Hát akkor vizsgáljuk azt meg, hogy hogyan lehet az élet minőségünkön javítani, és ebben egy egészen új tudományágnak hozom az elég friss ismereteit, kutatási eredményeit is, hisz mindaz, amit a pszichológia, mint tudomány mondani tud az életünk szolgálatában, abban különbözik a laikus, úgymond, pszichoismeretektől, hogy bizonyítékokon alapuló, ahogyan szaknyelven ezt mondani szoktuk, azaz pontosan megvan, milyen kísérleti, megfigyelési feltételek eredményeiként, hogyan, milyen arányban pontosan meg tudjuk mondani, hogy amit mi szolgálatképpen, hogy mit tegyél az egészséged megóvása érdekében mondunk, az pontosan megvan, hogy milyen arányban, ha betartod, szolgálja az egészségedet. Sok ezer emberen végzett kísérletek, megfigyelések, tapasztalatai azok, amelyekkel elé állhatunk mindazoknak, akik hallgatnak a pszichológiára. Nagyon szeretném is innen most mindannyiótoknak elmondani, hogy valójában nagyon nehéz manapság tudni azt, hogy honnan jönnek igazi, megbízható pszichológiai ismeretek, hiszen a pszichoszakma olyan, amely egyáltalán nincs védve Magyarországon, tehát remélem, hogy van jó érzéketek, hogy tudjátok, hogy nem megyünk a problémáinkkal sem aurahegesztőhöz, sem olyasfajta magát ajánló pszichoszakemberhez, aki bocsinálta, aki kiírja, hogy pszicho, mert elég hamar kiderül, hogy mennyire megbízható az a tudás, amit ajánlanak az álpszichoszakmák képviselői. Az új terület, amelynek szeretnék az ismereteiről beszámolni, és valóban mindannyiótok figyelmébe ajánlani, az úgynevezett egészségpszichológia. Korábban, ha az egészséggel foglalkozott a pszichológia, akkor az úgynevezett klinikai pszichológia közelítette, amely teljesen az orvostudomány szemléletét követte, és azt vizsgálta, hogy mi az, ami megbetegít, és így általában a prevencióban, a megelőzésben azt ajánlotta, hogy ne egyél annyit, ne igyál annyit, és így tovább, szóval korlátozta az életünket. És egyben hát olyan helyzet elé állított, hogy emiatt a korlátozó üzenetanyag miatt, hogy mi az, amit ne tegyünk, valójában kihívta azt a természetes lelki reakciót, amit ma is az orvostudomány felől érkező tilalmak sajnos kiváltanak, hogy gyermeklelkünk rögtön tiltakozik. Mi az, hogy én ezt ne tegyem? És akkor ne dohányozz, mert. És akkor hát mégiscsak, na még rágyújtok erre a cigarettára, ki fogja nekem megtiltani, és így tovább. Szóval a gyermeklélek elkezd protestálni. Sajnos az a fajta prevenciós erőfeszítés, hogy mi ilyen tanácsokat adjunk az orvosokkal karöltve, egyetértve, hogy mit ne tegyünk, nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket, nagyon kicsi a hatékonysága. De jött az egészségpszichológia, amely paradigmatikus a szemléletében, viszonyulás módjában merőben más. Ezért is beszélünk paradigma, az egy látásmód, szemléletmód, és ahhoz tartozó bizonyos szakmai szókincs. Hát most ez az egészségpszichológia meg milyen bölcsen, és hát meglehetős ügyesen. A következőből indult ki. Nem érdekel, hogy mi betegít meg, de az érdekel, hogy mi tart egészségben. Hát mitől van az, hogy te itt vagy, egészséges vagy, ugyanolyan stresszutakban vagy, ugyanolyan nehéz körülmények között, és te itt virulsz, én meg romokban. Egyik romokban, másik meg virul. Aki ilyen nagyon viruló, és így bírja a gyűrődéseket, és ilyen golyóálló, hát az tud valamit. Hát mi az, amit tud? És csak azt kezdték vizsgálni, nagyon ügyes módon, hogy aki ilyen nagyon egészséges marad, nagyon nehéz körülmények között is, és lelkileg is olyan küzdőképes és helytálló, ugyan milyen van neki, mit tud ő. Mert ha azt föltárjuk, hogy mit tud, akkor majd azt tudjuk követni mi is, és akkor hát mi is olyan egészségesek leszünk. Nagyon bevált ez a közelítés, rendkívüli módon. Ezek a vizsgálatok az Egyesült Államokból indultak, ahol jeles egyetemeken folytak a kutatások, a Stanford, a Harvard Egyetemen. Ezek ma is az egyetemi világnak azt lehet mondani, hogy a kitüntetett legmagasabb szintű képzőhelyei és kutatóhelyei. Hát ezeken az egyetemeken elindultak ezek a kutatások, szóval, hogy mitől vagy te olyan nagyon jó bőrben, talpon, egészségben, viruló módon. És ahogy ezt vizsgálni kezdték, az első olyan, amit meglepetésszerűen elénk tártak, több ezer ember vizsgálatán alapuló, sőt, ami rendkívül elegáns a kutatásban, csak nagyon nehéz, hogy év mint év longitudinálisan, tehát valakit mondjuk 20 éven keresztül vizsgálnak, tehát már tetemes idő, amit magunk mögött tudunk, és vizsgálják, hogy hogyan alakul bizonyos viselkedésmód az idők során, és hogy mennyire szolgálja az egészséget. Hozta Isten, jó estét kívánok! Szóval gondolják el, hogy kiderült első számú ilyen bizonyítékként, hogy azok az emberek, akik optimista beállítottságúak, azok hosszabban élnek, mint a pessimisták, és hogy az egészségállapotuk igen kiváló a pesszimistákhoz képest. Na most elmondom, a Harvard Egyetemen végzett olyan kísérletet, amely világhírűvé vált, és beírta magát a különleges pszichológiai kísérletek könyvébe. Vannak ilyenek, egy páran, néhányat fogok is említeni. Gondolják el, a Harvard Egyetemen mindenki, aki egy évfolyamba végzett, mindenki kötélnek állt a következőnek, teszteket töltöttek, és bizonyos vizsgálatokat végeztek, élettanilag milyen a keringés, egészségállapota, és itt, és ezt gondosan jegyezték. 5 évente az illetőket mind újra bekérték, és bizonyos vizsgálatoknak vetették alá. De mi volt az a vezető szempont, ami mentén izgatta a kutatókat, hogy valójában milyen az egészségi állapot és annak változása. És ez az optimizmus, pesszimizmus volt. Hogy vajon az a valóságviszony, az a szemléletmód, ahogyan mi gondolkodunk életről, halálról, ahogyan mi a terveinket szőjük, amilyen derűvel az élet nehézségeihez viszonyulunk, vajon van-e ennek valamilyen visszahatása a testi rendszerünkre, és egyáltalán hát milyen az életminőségünk, hogyha mi derűvel éljük az életünket. Na hát innen indult ez a Harvard-féle kutatás, amely már az első, nagyon döbbenetes, mert ahogy elkezdték a kutatást, az első 5 évben nem volt lényeges különbség. A második 5 évben, most gondoljuk el, már 10 éve folyik a kutatás, még nincs szignifikáns, így mondjuk szaknyelven különbség a pesszimisták és az optimisták között. Tény, hogy döbbenetes, hogy már abba akarták hagyni a kutatást, hogy rossz lóra tettek, ez nem jó szempont. Ezt valahogy nem jól gondolták, hogy itt lehet különbség a két úgy mondjuk populáció között, amikor is elértek a 40 éves korhoz, és a következő történt. Kinyílt az olló. 40 és 45 éves kor között olyan erős lett a különbség a pesszimisták és optimisták között, hogy már a pesszimisták közül többen meg is haltak, de milyen betegségek azok, amik taroltak? Szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, addikciók, függési betegségek és a depresszió. Szóval jól nézünk ki. Ha mi pesszimisták vagyunk, akkor minek vagyunk kitéve? Sajnos annak, hogy ezek a betegségek nagyobb valószínűséggel fordulnak elő, de legszomorúbb, hogy már az életünk is esetleg rövidebb lesz. De hát hogy lehet az, hogy 40 éves korig nem történt döntő különbség? Mi magyarázza ezt? Hogy lehetséges? Ja, hát mert 40 éves korban eljutunk az élet delére, fönn vagyunk a csúcson, latinul klimaxnak hívjuk ezt a csúcsot, ott vagyunk fönn, és valami történik akkor. Az addig még minket segítő életerők, az ifjúság még talán megsegítette az élettani funkciókat is, és valahogy jobban bírtuk a gyűrődéseket, de ekkor vált, nem csak biológiailag, lelkileg is vált a személyiség a fejlődésében. És átkerülünk már egy olyan szakaszba, ami az élet második fele, s valójában ott igazán 40 éves kor fölött kezdődnek el úgy kibújni, megmutatkozni azok az alattomos dolgok, amik az első életünk első felének az ártalmai, tehát a számla ott kezd valahogyan majd működni és be lesz nyújtva. Na de ezen közben, miközben ez a hocmetszeti vizsgálat zajlott, és hogy így látjuk, hogy időben, folyamatában, 40 éves kor fölött az életdele után már számíthatunk arra, hogy a pesszimisták nagyon-nagyon rosszul járnak. Hadd kapcsoljam ide rögtön azt a Magyarországon történt vizsgálatot, amelyet Kopp Mária, tisztelettel adózom az emlékének is, Kopp Mária és munkatársai a hazai ég alatt végeztek. 4601 néhány személyt 10 éven át longitudinálisan időben, folyamatában követtek, és lényegében nem csak optimizmus-pesszimizmus beállítódás mentén, hanem egy nagyon fontos kérdést vizsgáltak, hogy vajon az életcélok tekintetében hogyan is állunk mi, és azt kérték, hogy életcélok, életreménységek hol leszel 5 év múlva, hol leszel 10 év múlva, mit gondolsz, mit vársz az élettől, és hogy mire teszed az életerőidet. Van-e komoly izmos életterved, vagy csak élsz egyik napról a másikra? A megkérdezettek aztán így 10 éven át folyamatosan kontrollvizsgálatra kerültek, és a következő derült ki. Eleve a vizsgálatokat, amikor segítséggel védőnők végezték ezeket a felméréseket, rengeteg kérdőív meg vizsgálat, amikor a kérdőívekből az első vizsgálati tapasztalatokat begyűjtötték, már beszámoltak arról ezek az úgynevezett kérdezőbiztosok, hogy nagyon sokan a megkérdezettek közül méltatlankodtak. Hogy lehet ilyen kérdést föltenni, hogy mit akarsz te 5 év múlva, 10 év múlva az életeddel? Voltak olyanok, azt mondták, örülök, hogy élek. Hát hogy ilyen kérdést föltenni? Tehát nem is érezték a kérdést adekvátnak. Voltak, akik ezt elhárították, de hát ugye a kérdező biztos dolga, hogy rásimogassa mégis az illetőt, hogy töltse csak ki a kérdőívet, meg hát beszélget az illetővel. Na hát a vizsgálat döbbenetes eredményt hozott egyébként. 10 éven át ezt folyamatosan végezték, és mi lett 10 éves kontroll vizsgálat eredménye? Ugyanaz, mint a Harvard vizsgálatnak, szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, addikciók és a depresszió fordult elő azoknál, akiknél nem volt életcél, ilyen határozott életcél, még a reménységre sem merték bízni, hogy mit szeretnének 5-10 év múlva, vagyis, hogy olyan módon beragadtak a mindennapi életbe, és hagyták, hogy beragadjanak. Nem mertek előre tekinteni, nem mertek tervezni, nem mertek álmodni, hanem abba szorultak be, amit jól tudunk, a pesszimizmushoz tartozik. Ugye nem baj, hogy én ezt nem részleteztem, hogy mi az, hogy pesszimizmus. Hát én gondolom, hogy néhányan talán előfordulnak itt közöttünk, akik nem annyira töltöttek életderűvel, meg jövőre irányuló bátorsággal, de akkor most valóban szembesüljünk azzal, mert az egészségpszichológia kifejezetten azt mondja, amit én üzenek, azért üzenem, hogy tudd. És ha már egyszer tudod, akkor már nincs mesefelelős vagy érte. Nem teszed meg? Hát akkor tudod, hogy sírod a társad, vagy tudod, hogy mit ártasz magadnak. Na tehát a 10 éves követéses vizsgálat nyomán, akik például nem rendelkeztek ilyen jövőre irányulása és életcéllal, és akik inkább beragadtak mindennapok fogságába, és nem is tudtak egy remény sugarat se a jövőre irányítani, azoknál ugyan ezek a betegségek álltak elő. Megjegyzem, a pesszimista embernél ez az attitűd eléggé illeszkedő, elég gyakran együtt járó, mint amilyet Kopp Mária vizsgálatai is, ugye, amire a Kopp Mária vizsgálatai irányultak. Szóval nagyon nagy tanulsága ez az optimizmus-pesszimizmus fővonalának, hogyan viszonyuljunk az élethez. Olyannyira komolyan vettem, mikor olvastam a Kopp Mária cikkét, hogy ugye nincs életterved, hogy 5 éves, 10 éves életterved nincs, hogy én akkor fogtam, leírtam, akkor még csak egy 5 éves élettervet csináltam, gondoltam, muszáj, hogy le legyen írva, hogy mit akarok én 5 év alatt, és hogy mire irányulok, de másnap, amikor mentem az egyetemre órát tartani, megkérdeztem a hallgatóimat, van életterve? Milyen az életterve, mit szeretne 5 év múlva, mire vágyik, mit szeretne elérni 10 év múlva, nincs lehetetlen, hogy ne legyen. Elmondtam ugye ezt a tanulmányt és ennek az eredményeit, és megirattam velük az élettervet, és azóta mindenkit arra kérek, hogyha másként nem és másokból nem, de ennek az ismeretében, hogy annyira fontos, hogy legyen egy reményteli jövőre irányulásunk, hogy tudjuk, hogy merre tartunk, valójában, hogy hogy alakul az élet, azt nem tudjuk, nem vagyunk jósok, nem is akarunk azok lenni, nem is hallgatunk a jósokra, de azt, hogy mi mit szeretnénk az élettől, merjük megfogalmazni. És döbbenetes, ahogyan például egy Pene Baker nevű szerző igazolta, hogy aki ezt leírja, és valóban komolyan beleteszi magát, hogy mit szeretne, mit vár az élettől, mit szeretne, és valóban mindazt nem csak egyéni vágyakról van szó, világos családi élet, és egyáltalán boldogság, boldogulás, mit szeretnénk elérni. Aki képes erre, hogy leírja és vállalja ezt, például annak az egészségi állapota 3 hónap múlva vizsgálva jobb állapotban van, mint aki nem vállalja. Na de aki nem vállalja, rögtön ugye kilóg a lóláb, az olyan, akinek az alapattitűdje olyan, hogy lerássza magára, hogy nem is akar, hogy nem hiszi el, hogy ennek volna jelentősége. Én senkit nem akarok meggyőzni, mi több, azt kérem, nem kell nekem hinni. De a tudomány üzenetének igen annyiban, hogy mindenki próbálja ki. Nagyon-nagyon javasolom, hogy írd le az élettervedet. Ha lehet még ma este az, amíg írd le az élettervedet, hogy mit vársz az élettől, 5 év múlva, 10 év múlva mit szeretnél, és gondoljunk arra, hogy az optimizmus, a derű, az előretekintés, a jövőre irányított reménység milyen hatalmas erőket indít. Akkor most megmondom, milyen erőket indít ez. Olyan döbbenetes, hogy van egy olyan kutatás, amely az úgynevezett vitalitás generátor kutatás, azt vizsgálja, hogy bizonyos belső állapotok, lelki állapotok milyen élettani állapotokkal járnak együtt. Ezek fantasztikus értékűek, ezek a kutatások. Megállapították, így nevezték vitalitás generátor, életerő serkentő, ugye, ami segíti, hogy jobban érezzük magunkat testileg is, de nem csak szubjektíve jobban, hanem objektíve hogyan. 3 olyan tényezője van annak, hogy valamit vitalitás generátornak nevezzünk, életerő serkentőnek. Ha az örömközpont az agyunkban tüzel, nucleus accumbensnek hívják, ha az immunrendszerünk stimulálódik, és ha endorfin termelés indul a szervezetben, ez a 3 együtt, ez a vitalitás generátor. Most a vizsgálatok azt igazolták, hogy az optimista személyiségűeknél a vitalitás generátor funkció szignifikánsan erőteljesebb. Vagyis, hogy azzal, hogy én a jövőre irányulok, bátor vagyok, és a kihívásnak tekintem az élet jövőre irányuló mindenfajta feladatát, ami előttem lehet, hogy tornyosul, de győzöm azzal, hogy mintegy megküzdök vele, és hogy ilyen bátran vállalom az életet, ilyen nyitottan és bizakodón, Ez együtt jár azzal, hogy a testem, majdnem mondhatnám, tükörképesen, mint a szolga, teljesíti. Ja, te azt akarod, akkor szolgállak, és akkor adom hozzá az immunaktivitást. Mit jelent az immunrendszerünk? Milyen funkcióval rendelkezik? Talán mindannyian tudják. Ez a mi védelmi hadseregünk. Az immunaktivitáson múlik, hogy megbetegszünk-e, egy szél megfúj, és lesz-e valami bajunk, vagy hogy ez a védelmi hadsereg rögtön a betolakodót elpusztítja, illetve egy védelmi falat képez tulajdonképpen azzal, hogy erőteljes, és nem engedi, hogy fertőzések érjenek se belülről, se kívülről. Mert ugye belső alattomos kórokozók is lehetnek, elindulhat egy sejtburjánzás, és így tovább. Arról ma még szó lesz egyébként, hogy hogy betegítjük meg saját magunkat, amit nagyon jól meg kell értenünk, nagyon jól meg kell tanulnunk, mert a bőrünkről van szó. Nos, tehát vitalitásgenerátor. Optimista embernek jobb az immunaktivitása, több endorfint, örömhormont termel a szervezete, és az örömhormon termeléssel együtt jár, hogy valóban, ahogyan a testünkben ez a hormon termelődik, úgy a kedély állapotunk is jobb, de az endorfinnak kettő hatása van. Az egyik a fájdalomcsillapító hatás, a másik a kedélyjavító hatás. 50-szer erősebb, mint a mesterséges morfium. Van-e szükségünk nekünk bármi kábítószerre? Arra van szükségünk, hogy a saját örömhormon termelésünk rendben legyen. És bizony, ezt már a pszichiáterek rég tudják, de valahogy nem sugárzott át ez az ismeret más területekre, hogy a depresszió immunszupresszióval jár, magyarán az immunrendszerünk olyan arányban alél el, vagy gyengül el, ahogyan az élethez való viszonyunkban. Valahogyan elkomorul az élet, és nincs jövő. Mindenki tudja, ugye tudja, és nem kell elmondanom, hogy milyen egy depressziós állapot. Hát ha lehet, kerüljük is ezt, hogy beleengedjük magunkat, akár csak a még nem depresszió, de a szomorúság gödrébe. És hála Istennek, amikor az optimizmus és a vallásosság összefüggését vizsgálták, örömmel jelenthetem, hogy több a vallásos ember, és tehát az együttjárás az optimizmus és a vallásosság között magasabb az arány. Azonban én szeretném, ha ez a mutató még magasabb lenne, de ehhez viszont kell az a tudatosság, amit úgy is nevezünk egészségtudatosság. Ez egy kulcsfogalom az egészségpszichológiában, fognak vele még találkozni biztosan. Azt mondja, egészségtudatosság, hogy felelős vagyok önmagamért, testi-lelki állapotomért, kapcsolati világomért. Ez a felelősség, ha tudod, tedd már, mondtam egyszer, és ezt hangsúlyozni fogom. Arra jók ezek az ismeretek, üzenetek, hogy mi segítsd a másikat, magadat is. Na most hogy lehet? Hát az optimizmus, pessimizmus, hogy a csodában van? Azt mondja nekem, aki itt pessimista, ilyen volt az édesanyám, ilyen volt az én családom, én nem tehetek róla, én nem tudok más lenni. Hát akkor szeretném kijelenteni, hogy minden olyan attitűd, ami a pessimizmushoz tartozik, bizonyíthatóan változtatható. Csak hogy ebbe egyedül nem megy. Ugye ez régi dolog, hogy egy akármiről van szó, egyedül nem megy. És az optimistává átnevelésnek vannak végtelenül egyszerű olyan egymás segítő eljárásai, hogy mintegy egymást befolyásoljuk a családban, és erre persze egy amerikai ízű dologról van szó, mikor egy ilyen konkrét példát mondok, ők azt találták ki például, hogy a családba elhatározzák, hogy aki hát pessimista, mert előadódhat, hogy a családtagok között van pessimista, valahányszor valami pessimista búsító szövegre rázendít, kitesznek egy persejt, és fizet 200 forintot, bedob. És akkor megbeszéli a család, együtt eldönti, mire fogják, ha lehet, elszórakozni azt a pénzt, ami összejön. Tudják, hogy úgy van, sajnos pehjünkre szüleinktől, ráadásul attól a szülőtől tanuljuk, nem születünk optimista pessimistának, eltanuljuk, ellessük el, ugyanúgy, ahogy azonosulunk a szeretett szülővel, úgy eltanuljuk ezt a fajta életszemléletet, viszonyulásmódot, ami nagyon-nagyon érdemes változtatni. Na jó, de hát akkor azt mondjuk, jó, hát büntetés, hogy itt most bedobom azt a pénzt, hogyha véletlenül ilyen kesergő hangvételre váltok, vagy így már látják, hogy lóg az orrom, és mi bajod van, és hogy így búsítom, ugyanis tudjátok, ugyanúgy búsíthatjuk egymást. Egy személyi, egy egyébként nagyon jó lelki karban lévő, hangulatban lévő társaságban képes fertőzni. Van szellemi környezetszennyezés is, amikor búsítani tudjuk egymást, pusztán az, hogy valaki, például jól érzed magad egy társaságban, belép valaki, és látod a hervad bús képét. És hát akkor rögtön persze illendő, hogy megkérdezd, hogy mi van veled. És akkor ő elmondja, és sajnos elmondja hosszan, és amikor véletlenül reagálni akarsz rá, akkor észreveszed, hogy ő nem is annyira érdeklődik az iránt, hogy te mit mondasz, mert neki az a fontos, hogy ő elmondja. Na ebből jöttek rá az amerikai pszichológiai kutatók, bocsánat, hogy erre hivatkozom, van pénzük a kutatásra, azért kell örökké az ő kutatásaikra hivatkoznom. No szóval azt tapasztalták egyébként, és ezt nagyon figyelembe vették, hogy egy családban, ugye, ahol egy esetleg pesszimista személy van, nagyon jót tesz az, hogyha a büntetés rendszer helyett azt, vagy ha valaki ilyen panaszláda, bocsánat, hogy ezt mondom, akkor azt rögtön föltesszük neki azt a kérdést, hogy és akkor nem el tudnád mondani, hogyha mindez nagyon igaz és nagyon jó, de hogy tehát belevágni a panasz áradatba, és azt mondani, hogy el tudnád mondani esetleg, hogy ugyanez, ami veled történik, mellette még egy parányicska jót is meghagy az életedbe, egy kicsi jót, egy kicsikét csak. És akkor csak kiderül, történt veled mellesleg egy picike, legalább egy kicsike jó. Kicsalogatjuk a kicsike jót. Ki lehet csalogatni a jót? Depressziósoknak a csoportja, együtt csinálják ugye a terápiás ülést, és akkor azt mondja a terapeuta, hát akkor most azt szeretném kérni, hogy mindenki arról beszéljen, volt-e egy örömteli esemény az életében. Hát ugye hiába depressziós, azért csak volt neki valamikor egy kis öröme. Elkezdik mondani az örömteli eseményeket, mert ugye egymást is meggyőzik, és kisvártatva, ez így is történt a leírás, hogy depressziósok csoportjas kacagást hallanak a csoportszoba felől, mi történt itt? Hát az történt, hogy beszélhettek az örömeikről, a szeretteikről. Vagyis, hogy nagyon érdemes, ha valaki nagyon nekiindul, hogy mondja a búsító szöveget, ez olyan, hogy öngerjesztő sajnos, úgyhogy így egymásnak mondani a búsító szöveget, szellemi környezetszennyezést tegyünk le róla. Azért vannak olyan helyzetek, helyek és segítő alkalmak, miért tudjuk? Hát azért van, ami lelkészi szolgálaton belül is ugye a lelkisegély hát rendszer kitalálva, azért szolgálják a pszichológusok is a lelki egészséget, hogy ott tedd le azt, ami a terhed, és ne egymást búsítsuk vele, ha lehet, mert indukáljuk egymást. Mert hogy átmegy, és ez, amit elébb is mondtam, hogy átfertőzzük, a másikra átvisszük ezt a bizonyos búsító légkört, és ahogyan például a kacogás is olyan, ami, hogy ugye tudjuk ragályos, hál' Istennek az ragályos, még ragályosabb, így a búsító szövegek is nagyon tudják egymást, tehát úgy hatnak ránk, hogy egymást tudjuk vele valahogyan ártalmasan, kellemetlenül befolyásolni. Hát akkor hadd mondjam az optimizmushoz, azt a nagyon, vagy az átnevelő munkához, azt a nagyon fontos szabályt, hogy családon belül is és társaságon belül is, ha elhatározzuk, hogy mi segítünk annak, aki pesszimista, hogy egy kicsit máshogy láthassa az életet, nagyon fontos, hogy ne csak ilyen büntetéses dolgot csináljunk, hanem hogy valahogy fordítsuk át, újra keretezésnek nevezi ezt a pszichológia, fordítsuk át a dolgot, akármiről szó van, hogy kérdezzük már meg, mondd ebben a nagyon rosszban, ami történt veled, valóban semmi jó nincs, semmit nem tanulhattunk belőle, semmi haszna nem lehet. Mégis megtörtént veled valami, ami nagyon rossz, nem lehetne ezt végig gondolni úgy, hogy kijön-e belőle valami jó, előbb-utóbb elérjük azt, hogy valahogy rájövünk arra, hogy minden eseménynek, ami velünk történik, megvan a helye, és egyben a tanító értéke is az életünkben, mit tanulhatunk belőle. Nem szeretnék az optimizmus-pesszimizmus kérdésben nagyon belemerülni, hogy túl sokat beszéljek róla, tény, hogy igazolt, hogy átnevelési lehetőség van, és ha ebben egymásnak segítünk, tantestületeket például vizsgáltak úgy, hogy eldöntötték, hogy akkor mostantól majd nem lesz ilyen szellemi környezetszennyezés, hanem akkor segítjük, hogy jó légkör legyen, és 3 hónap az átnevelődési idő a tapasztalat szerint, ha a büntetéses rendszert használják, 3 hónapig sok pénzt dobálunk be, ez a tapasztalat 3 hónap után azonban azáltal változik meg, érdekes módon, szinte automatikusan, a beszélgetések témája és a légkör, de tudják, ha erről nem beszéletek, miről fogunk beszélni? Valamiről csak kell beszélni. És akkor a témák eleve úgy alakulnak, pozitívak, családról, egymásról, tehát olyanokról, amelyekhez már nem kötődik, nem kötődhet annyi pesszimizmus. Na hát ez volt az első olyan téma optimizmus-pesszimizmus vonalán, amiről az egészségpszichológia üzenete nyomán mindannyian tudhatjuk, hogy felelősek vagyunk azért, hogy milyen a valóságviszonyunk, hogy nagyon jó, és nekünk, hál' Istennek, valamivel könnyebb dolgunk van, mint azoknak, akik nem hívő emberek, mert nekünk egyetlen egy olyan dolog van, ami az legizmosabb, mondhatni, a gerince az optimizmusnak, és ez a reménység. Mert nekünk a reménység örök. És azért, mert előttünk hosszú a pálya, ha előre tekintünk, és ezért, hogyha célokat tűzünk ki, azt mondjuk egy hosszú életúton kitűzött célokról van szó, de nincs vége az útnak, az út végtelen, és ez által tud ez a reménység képessége olyan izmos erőt adni a léleknek, hogy ezzel sokkal könnyebb nekünk, még az átnevelődés is optimistává. Hát nézzük a másik olyan dolgot, amivel így szinte szembeállított az egészségpszichológia, és ugyancsak a vitalitás generátor vizsgálatok körébe tartozik, ugye most már mindannyian tudjuk, hogy vitalitás generátor, ha az immunrendszerünk jobban működik, ha az örömközpontunk izgalmi állapotba kerül az agyba, és ha endorfin termelés fokozódik. Mi az, ami ezt a hatást el tudja érni? Mi az, ami ezt kiváltja? Nézték azt, hogy hogyan alakul az emberi kapcsolatokban az úgynevezett segítő magatartás. Ugye azt mindenki tudja, hogy az altruizmus, hát ha nem tudjuk, akkor mostantól biztosan fogjuk tudni, genetikailag kódolt, az ember magával hozza sejt szintű tudás, genetikailag kódolt a fajtársaknak a egymás segítése az emlős szinttől kezdve, hát bocsánat, de hát ki kell tekintenünk kicsit messzebbre is, mint pusztán csak az emberi világ. Az embereknél is ez genetikusan kódolt, hogy segítségére, reflexesen segítségére vagyunk a másiknak. Önzetlenség, önkéntesség és szolgálat, ez az emberi altruizmus 3 nagyon fontos összetevője. Önzetlenség, önkéntesség és szolgálat. Nem tekintem a magam javát, a másiknak a segítségére vagyok. Ez a genetikailag kódolt altruizmus azonban a mi kultúránkban úgy tűnik, hogy a kibontakozásban, a megvalósulásban blokkolt, hiszen mi potenciálokat hozunk magunkkal, nem készképességeket, és mint zárva a kulcs, úgy kell egy ébresztő kulcsinger, hogy ezt a fajta magunkkal hozottat világra lehessen szólítani, tehát konkrét helyzetek kellenek, és esetleg olyan minta, ahol látjuk, hogy hogyan cselekedjünk, és így tudunk mi segítő módon a másikhoz viszonyulni, ám bár mivel egy ösztönös reflex, ezért például kicsi gyerekeknél megfigyelték, például ez nagyon, gondoljuk el, 1 és 2 éves kor közötti gyerekeknél megfigyelés, hogy amikor látják, hogy az egyik ott sírdogál, vagy tapasztalják, hogy sírdogál, akkor a közelébe mennek, és elkezdik simogatni, és a testükkel, testük melegével is, tehát segíteni próbálnak rajta, tehát erre senki nem tanította azt a gyereket, tehát nyilvánvaló, hogy ki tud nyílni ez a potenciál akkor, hogyha van valamilyen ingere, előhívó ingere. A felnőtt kultúrában azonban már nagyon sajátosan alakul. Magam voltam tanúja, amikor a Széll Kálmán téren egy anyuka egy elvonszolta szabályosan a gyerekét, ott rosszul lett valaki, és ott többen segítségére voltunk, elvonszolta a gyerekét azért, hogy oda se néz, és már a gyerek oda akart menni. És ez a reflex, ami működik, a segítő reflex. És az anya elvonszolta, oda se néz, ne néz oda, mert nekünk sietni kell, ne menjünk oda. Tehát nem engedte oda a gyereket. Tehát tulajdonképpen ellenreflexek is vannak, vagy reakciók, hogy nem engedjük, hogy ez kibontakozzék, és ebben a szemtelen világban, ebben a nagyon individualizálódott és nagyon önző kultúrában, amiben mi élünk, már nem igen foglalkozunk, vagy legalábbis nem foglalkozunk igazán szívünk mélyéből esetleg a másik bajaival, vagy nem állunk olyan módon segítőkészen, pedig mit igazolnak az altruizmus vizsgálatok, ez egészen döbbenetes, hogy az a személy, aki szinte reflexesen, tehát automatikusan, ha másik bajba kerül, segít rajta, ha a segítség lezajlása után vizsgálatot csinálnak, akkor vitalitás generátor funkció belépését igazolják, vagyis a segítőnek magának jobb lesz az immunállapota, neki, aki segített, és ezt nem tudom hány felkiáltó jelet tegyek utána, önkéntelenül, reflexesen ment és segített, de tegyük föl, hogy nem önkéntelen, reflexes, hanem meggondolod, megfontolod, de segítesz a másiknak. Tudd, hogy amikor segítettél, utána vitalitás generátor állapotába kerülsz, azaz ez a funkció beindul, immunrendszered jobb, jobb lesz a kedélyed, egyébként meg már bocsánat. Hát ki van köztünk, aki nem érzi jól magát, ha tett valami jót? Az ember igenis olyan lény, hogyha jót teszünk, ha valamiről, amiről bebizonyosodik, hogy a másiknak jó, valahogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. De hát ha egyszer nem csak arról van szó, hogy szubjektíve, hogy érzed magad, hanem hogy hogy érzi magát a szervezeted. És ha meggondoljuk, nagyon együttműködő a mi tudatos lényünknek a pszichikai szintje a testünkkel. Imént mondtam, depresszió, immunszupresszió, immun, hát, működéscsökkenés. Viszont, hogyha jó kedélyű vagy, akkor mi történik? És a kedély állapot vizsgálattal kapcsolatban is csupa jó hírem van, azt kell mondjam. Már most azt hiszem, olyan sokszor hallottátok annyi felől, hogy nagyon jó kacagni, nagyon jó nevetni, mert hogy a nevetés mennyire egészségóvó. Hát miért? Azért, mert a nevetésről is bebizonyosodott, hogy amikor mi ezt a különleges, hát hogy is mondjam, rekesz mozgást produkáljuk, most ez nagyon le van kopasztva persze a nevetés minden öröme, meg a kacagás minden gyönyörűsége, de ha biológiailag elindul egy ilyen nagyon érdekes folyamat bennünk, hogy a ha-ha-ha-ha-hota, ugye belőlünk ki, nyelv, tehát ha ez a hang kiszakad, akkor egy olyan csodálatos dolog történik a szervezetben, hogy szinte azt lehet mondani, hogy az egész szervezet minden sejtje belemozdul ebbe a folyamatba. Ilyen dolgok történnek, most még nem vagyunk a vitalitás generátor funkcionál, noha az is igazol, hanem csak ilyen nagyon prózai dolgoknál, hogy amikor rekeszizom, ugye az olyan, mint egy férfi kalap, ráülsz, akkor az a belégzés, és akkor ugye fölpuposodik, az a kilégzés, és odaszorítja ugye a tüdőt a bordrakosárhoz. Most képzeld, hogy ez a mozgás, mit csinál ez? Hát a kacagás zsigeri kocogás. Jól megmasszírozza a beleket. Aki igazán jókat nevet, annak nem lesz székszorulása. Na most hát Isten házában ilyenről beszélni talán profán dolog, de az ember test is, nem csak lélek. És ezért mondhatom, a jó kedélyű ember, aki jókat tud nevetni, annak például az emésztése sokkal jobb, ez bizonyított tény. De azzal, hogy amikor nevetünk, akkor egy ilyen szakkadozott, szakkádikus folyamat indul, ahol bizonyos hangokat adunk ki. Az én Pap János nevű szerzőtársam, aki a Ma még nem nevettem című könyvet velem írta, vagy mi együtt írtuk meg, ő hát ilyen hangelemző kutató, és ugye a egyes magánhangzóknak a feszültség elvezető értékét nézte, hogy honnan szed ki feszültséget, mert gondold el, mikor nevetsz, akkor szabályosan kibudjan egy olyan feszültség tömeg, amit ez a szaggatott hang, amit kiadunk, gyönyörűen ürít. Tehát tulajdonképpen feszültségtakarítás történik a szervezetünkben. Nagyon-nagyon jó jókat nevetni. Egész a záróizom fenyegetettségig. Nagyon megéri jókat nevetni. Mert hogy olyan módon igénybe veszi biológiailag is a szervezetünket, tehát rengeteg feszültséget tudunk üríteni. Azt igazolta az én szerzőtársam, hogy nem véletlen, hogy mi milyen hangokkal nevetünk. Ugye ha-ha-ha, he-he-he, hi-hi-hi és ho-ho-ho. Miért nem huhogunk, mondjátok meg, mert nem huhogunk. Az, hogy hu-hu-hu, így nem nevet senki a kerek földön. Viszont azt is igazolták, hogy ez nemzetközileg is, bárhova megyünk a kultúrába, mi így nevetünk, emberi lények, ilyen hangokkal nevetünk. Persze vannak egészen extrém visítások, meg nyerítések, meg hasonlók. Természetesen ezek már a tudományos kutatás számára nem azok a bizonyos igazi nevetések, amiket lehet így kutatni, és amihez tartozó lelki és testi folyamatokat vizsgálni lehet. De a nevetés bizony vitalitásgenerátor, tehát nem elég, hogyha optimista vagy, akkor már eleve vitalitásgenerált állapot esélyese vagy, hanem ha mindehhez hozzátartozik, nézzétek, az optimista ember könnyebben nevet, könnyebben mosolyog. Ha elhúzod a szád mosolyra, csak akaratlagosan, ezt ilyen csúnya szóval mondjuk, akaratlagosan, szándékosan, Döbbenetes dolgok történnek. Egy Ekman nevű mimika kutató, tudjátok, mit igazolt? Annyira érdemes a mimikánkat mozgatni, mert ha elhúzod a szádat, akkor egy olyan különleges dolog történik, hogy az amigdala nevű agyi maghoz megy egy olyan tulajdonképpen izgalmi üzenet, hogy feszültséget csökkent, és egy az Ekman a kutató, mimika kutató azt igazolta, hogy a tökéletesen kivitelezett mosoly, hát ugye a reflexek benned bekapcsolja a mosolyhoz hozzátartozó olyan belső emocionális pályákat, amik hát azt üzenik, most itt vidámság van. És akkor a mosoly kivitelezése után, tehát mikor te elhúztad a szád, 30 másodpercen belül ezek az örömpályák beindulnak, és ez a bizonyos örömközpont elkezd üzenni. Innen már tudjuk, hogy mi van. Ha az örömközpont üzel, akkor már vitalitás generált állapot lép életbe. Tehát érdemes mosolyogni. Na most ugye itt optimizmus, meg mosoly, most leágasztunk ugye a mosoly felé, de hát a segítő magatartásra visszatérve látjuk az őszinte, tiszta szívvel történő segítség is, mindezek mennyire vitalitásgenerátorok, mennyire igaz az, ha te valakivel jót teszel, akkor az égi jutalmat, hogy te leszel egészségesebb, te kerülsz jobb biológiai testi állapotba. Hát akkor legyen még egy olyan téma, amit végig gondolunk itt este, ami talán egy kicsit testesebb, és ami nagyon komoly üzenet, komolyabb, mint hogy mókázunk, nevetünk, kacagunk, komolyabb, mint hogy az optimizmussal foglalkozunk, és talán még súlyosabb, mint hogy azt vizsgáljuk, érdemes-e, bocsánat, hogy így fogalmazok, érdemes-e segíteni egymáson. Ez, amit az egészségpszichológia különleges eredményének tekinthetek, amely egy az egyben a Biblia üzeneteire úgy rímel rá, hogy szinte megdöbbenünk. És ez az úgynevezett megbocsátás pszichológia. Miről van itt szó? Azt a döbbenetes tényt tárták fel a daganatos betegségek okhálózatának a kutatásával foglalkozó szakemberek, hogy bizonyos típusú érzelmek, indulatok hordozása, hogy te hordozod a sérelmet, hogy téged megbántottak, nem kértek tőled bocsánatot, te valakinek a lelkébe gázoltál, nem kértél bocsánatot, hordozod magadban a haragot, a neheztelést, a sértettséget, indulatokat hagysz a szervezetedben, de hol hagyjuk az indulatokat a szervezetünkben? De ez a nagy kérdés, hova megy az? Hogy csinálja? Mi lesz? Hogy lesz az, hogy egy indulati állapot, amit mi annak élünk meg, az a szervezetben egész döbbenetes változásokat idéz elő? Tehát ezek a fajta érzelmek, amikről, indulatok, amikről beszéltem, nagyon jelentős szerepet játszanak abban, hogy a sejteknek ez a fajta rendellenes működése elindul, hogy tudnék daganatos burjánzás. Hordozod ezeket az érzelmeket, indulatokat, állapotokat, és egyszer csak a szervezetedben, itt-ott, ugye ahányfajta sejt van, és szerv, és szövet, annyiféle daganat keletkezhet. Ugye ez egy gyűjtőfogalom a rák, daganatos betegségek, mert hogy sokféle daganattípus létezik. Hogyan jöttek rá, és egyáltalán hogy magyarázható ez? És itt vagyunk most egy olyan nagyon fontos közös szellemi vágányon, hogy azt kell végig gondolnunk, hogy csinálod, hogy megbetegíted magad? Már pedig mi betegítjük meg magunkat. Ez a legdöbbenetesebb, amivel szembeállított a pszichológia. Hogy csináljuk, hogy megbetegítjük magunkat? Nem kizárólag a pszichológia tudománya az, amely rávilágított erre, hanem biokémiai szinttől kezdve hormonvizsgálatok, medicinális kutatások és az egészségpszichológia együttesen igazi, multidisziplináris, sokféle megközelítéssel dolgozó tudomány ölelkező eredménye, de ebben a pszichológiai rész mégiscsak az egészségpszichológiai üzenet nagyon jelentős. De először nézzük meg, szóval hogy van az, hogy mi bizonyos érzelmi, indulati állapotokat, sérelmeket magunkban eltemetünk. Mert ugye azt mondja az okos agyad, ez a balagyféltekénk, azt mondja te racionális agyad, hogy ha van valami ilyen sérelem, fájdalom, akármi, nem akarok vele foglalkozni. Az a pillanat, mikor úgy nevezi a pszichológia a tagadás mozzanata, mikor te azt mondod, nem akarok vele foglalkozni, elég, nem akarok vele foglalkozni, akkor létrejön egy olyan érdekes folyamat, hogy tudnilik a tudatos tudatod kirekeszti, elfojtásnak nevezi a pszichológia ezt szaknyelven, azaz, hogy szelektív felejtés, azt a dolgot, és még az azzal kapcsolatos sajnos hozzá hasonló dolgokat is, szépen berakjuk a süllyesztőbe. Hova? A jobb agyféltek az érzelmi agy. Az a jobb agyfélteke mit tud? Fogalma sincs az időről, ez nagyon fontos, mert amit egyszer oda áttettél, az időtlen, az soha onnan, míg ki nem szeded, át nem hozod a te időtudattal rendelkező agyadba, addig örök életű. Ott van, és kifejti az akna munkáját. Tehát, mikor te azt az adott sérelmet, és ennek az az indulati része az, ami, mert hogy a nevét, a jelenségnek a történését lehet, hogy elfelejti a te okos agyad, de az érzelmi agyad a hozzátartozó kínszenvedést, fájdalmat, gyötrelmet szépen hordozza, de hol hordozza? És most elmondanám azt a test-elme modellt, egy elmélet, világhírű lett, a pszichoszomatikus lelki eredetű testi betegségek összefüggés rendszerét tökéletesen feltárta. Ez egy Candace Pert nevű kutatónőhöz fűződik. Ez az asszony az endorfin receptoroknak a felfedezője is, de a következőt bizonyította. Egy csodálatos világ tárul ki előttünk most. Adva van neked egy akármilyen érzelmi állapotod. Hát az hogy keletkezik? Hol érzed az érzelmeket? Hol? Mikor szorongsz, hol érzed? Összeszorul a torkod, meg a gyomrodban hordozol valami kis, nem is tudom, ismeritek ezt, hogy hú, valami terheli, nyomja a gyomrom, vagy feszülnek a testizmai. A test érzeteiben éled át magát az érzelmet, aztán hogyan? Amikor ér minket egy hatás, a bal agyfélteke, ami professzor agyunk, rögtön annyi a dolga, hogy megvizsgálja, fontos ez nekem, vagy nem fontos. Na, ha igen, ha fontos, akkor már adja is át az érzelmi agynak, hogy akkor na, jó vagy rossz, mert majd az dönt, meg az érzelmi agyi rendszer, most a rendszer részeit, anatómiai képletek működés, nem baj, ha nem mondom, de magát a modellt mondom, hogy hogy működünk mindnyájan, mindenkiben, ugyanez a működés zajlik. Érzelmi agy, az érzelmi agy minősíti, jó vagy rossz, és ebben a pillanatban, mindez persze rettentő gyorsan zajlik, egy bizonyos hormon koktél, peptidek és hormonok, fehérje természeti anyagok és hormonok, szaknyelven ligandoknak nevezük, de ez felejthető, felejtsd el, most már csak hormonokról fogok beszélni. Szóval hormonok, amelyek leáramlanak a testedbe, de hova? Jelölt sejtjeink vannak. Megvan, hogy a különböző érzelmi állapotoknak milyen hatalmas hálózata, térképe van a testemben, hogy az a bizonyos, az adott érzelmi állapotra jellemző hormonkoktél mely test részhez, hova, mely sejtekhez áramlik. El tudjátok ezt képzelni? Hogy egy érzelmi állapot, mikor átvilágítanál engem, akkor esetleg úgy láthatnád ezt a hálózatot, ahogyan oda talál, és különösen bizonyos szervterületeken rettentő sokat látnál abból, hogy a hormon oda áramlott, és mi történik ott? A fogadós sejtek, amelyek arra vannak rendelve, hogy ők fogadják be, azok nem engedik még be rögtön ezt a bizonyos hormont, mert még egyeztetnek, hogy jó helyen jár-e, és hogy az-e, ami oda való hozzá, hogy be kell neki engedni. És lesz egy egyeztető együttrezgés, mikor az egyeztető együttrezgés, amit a bemutatkozás, hogy igen, itt járok, jó helyen járok, te vagy a fogadó sejtem, és beengedsz engem. Mikor ez megtörténik, a sejt beengedi magába ezt a hormont, és elönt minket az érzés. Na most, ha az érzés így keletkezik, gondoljuk el. És jön nagyon sok. És az adott sejtcsoportot, sejtterületet túlságosan megterheli. A sejthártyán receptorok, ugye ezek a fogadó, tehát receptorfogadónak nevezzük ugye a receptorokat, ezek a bizonyos fogadók nem tudják megfelelően a sejtbe a már feldolgozhatatlan mennyiségű odaérkező ilyen érzelem vagy indulat, hormont befogadni. Mi történik? Lerakódik a sejthártyán, a sejthártyának az áteresztő képességét és egyáltalán normál működését gátolják, és egy idő után, ha ez elég szorgosan, ilyen érzelmek érnek minket, vagy indulatok, vagy túl sok, ami megteremtette azt a maga lerakódását, akkor sajnos ott károsodás indul, hogyan a sejt megpróbál ebből az állapotból vagy áttörni, és valahogy kiszabadulni, és ilyenkor indulhat el kártékony módon a sejtnek a burjánzása, tehát egy káros, kártékony szaporodása, amit ugye daganatos betegségnek nevezhetünk. Na most, ha meggondoljátok, hogy így működünk mindannyian, hogy az érzelmek és indulatok megbetegítő hatással lehetnek ránk, pozitív érzelmi állapotoknál döbbenetesen jó, ez a bizonyos, hogy is mondjam, hormontérkép, mert mit üzen? Most képzeljétek el, mit tárt föl a tudomány, hogy az első életévünkben, ha azt az anyuka tudja, és tényleg a gyerekkel van együtt, és ellátja a megfelelő érzelmi hatással, a gyereknek még, a csecsemőnek még nincs olyan fejlett idegrendszere, vagy védelmi apparátusa, hogy jól tudja ezeket az érzelmi állapotokat működtetni, és ezért a gyermeknek rettentő fontos az anya egy pótló, kiegészítő biológiai funkciót tölt be, mert mikor éri a gyereket az a bizonyos kellemetlennek minősülő hatás, akkor oxitocin, endorfin és női nemi hormon egyveleg indul a működésbe, akkor a gyerekbe, ha az anya átöleli, ott vagyok, megpuszillak, itt vagyok, nyugodt vagyok, hallod a hangom, minden rendben van, nincs semmi vész, elég érthetően mondom, izgul a gyerek, rossz állapotban van, az anya átöleli, és ez a működés rögtön automatikusan megtörténik, vagyis a gyerekben rögtön biológiailag egy csitító, csillapító, normál működés biológiailag létre, de nem csak, hogy ez jön létre, imprintálódik. Vagyis képzeljétek el, hogy aki ezt tudja nyújtani a babának, a gyerekének, az kicsit képletesen szólva golyóállóvá teszi a stresszekkel szemben, mert hogy éri a stressz, a distressz, az ártalmas stressz, az ártalmas stresszel járó hormonműködés, és akkor beömlik az a fajta programozott, szelídítő hormontömeg, amely kiegyenlíti és védi ezeket az ártalmas hatásokat. Csak egy kitekintő példa, hogy hol járunk már a tudományban, mi mindent tudunk, ezt minden anyukának tudni kellene, hogy maradjon, ha másért nem, szeretettel és jelen a gyerekkel, hogy ezt programozza, mert az első életében programozódik, de ez egy szenzitív időszak, egy érzékeny időszak az idegrendszerben, az első életév második fele, ha megkapja a gyerek mindig a segítséget az anyától, ha ez programozódik, már akkor ott van, már később, már magától történik minden, már nem kell fáradozni, mert már a működés programozódott és beindult. Hát nem szeretnék messzire kalandozni, mert ilyenkor mindig azon kapom magam, hogy még ezt is kapcsoljam hozzá, mondjam el, még azt is mondjam el, nem maradunk a megbocsátásnál, hogy szépen végig tudjam mondani a rendelkezésemre álló időben, hogy miről van itt szó. Miért olyan fontos, hogy ne hordozzunk gyűlöletet, indulatot, agressziót? Az ellenségességérzéssel kapcsolatban kiderítették, Candace Pert nem csak, hogy ez a kutatónő nem csak, hogy ezt igazolta, hanem már rég az infarktus előidéző tényezők vizsgálatával kapcsolatban megállapították, hogy 12 olyan tényező van, ami szerepet játszik, de közte van egy, ami önmagában akkora faktor súlyú, jelentőségű, hogy az összes többit mint egy kiegyenlíti egymagába, és ez az ellenségességérzés, hosztilitás. Szóval hordozod magadban a gyűlöletet, ellenségességet, akkor mi lesz a mi kedvenc fogadó terület, ahová a te hormonjaid majd települnek, és ahol kifejtik az akna munkájukat? A szívkoszorú erek. Na most hát hordozod, és így fölgyülemlik, és a szívkoszorú ereid nem tudnak normális vérellátást biztosítani a szívednek? Kell, hogy találjunk megoldást, levezető csatornát, olyan levezető csatornákat, amelyek itt állnak rendelkezésre előttünk, és amiben nem csak az van, mint a stressztörvény, mondjuk, hogy üss vagy fuss, mert nincs emberi lehetőségünk, hogy egy ilyen helyzetbe üssünk vagy fussunk. Egyiket se tehet, mert ugye ezt üzeni a stressztörvény. Hát akkor mit csináljunk ezekkel az indulatokkal, hogy a szívünk ne betegedjen meg, és hogy ne érjen minket infarktus? A levezetésnek az egyik nyilvánvaló útja, ezért nekünk nőknek kevesebb az infarktus előfordulás, legalábbis hát a hormonváltás idejéig biztosan igen, Mert még akkor talán lelki erővel is jobban bírjuk, mert mi elmondjuk, ti férfiak nem mondjátok el, mert hogy a világ érse, mert ugye a mi kultúránk az, hogy nem, egy férfinek hát beszélni ezekről a dolgokról. És különben is balagyfélteke, dominánsak vagytok, ez azt jelenti, hogy sajnos az beszédnek ez a fajta késztetése nem áll annyira készen, hanem inkább visszafogottak vagytok, és azt mondjátok az életetek párjának, hogy na csak röviden, a lényeget, ha lehet, nem fecsegünk. Mert egy balagyfélteke domináns ember számára ez a természetes. Ezért van az, hogy siratjuk, hogy nem kapunk egy mondjuk névnapra, születésnapra, jaj, elfeledkezett a párunk róla. És akkor ugye mi mérhetetlenül fáj nekünk, mi jobb agyfélteke, domináns érzelemvezérelt nők, hogy hát már nem is szeretsz, és akkor azt mondja, hát bocsánat, hazaadom a pénzt, hazajövök mindig rendesen, itt vagyok állandóan, gondoskodom a családról, ez nem elég neked? Hát nem tudod, hogy szeretlek? Na, szóval csak a különbségre világítottam így rá. Már nem térülök el másfele, mert akkor végképp nem fogom tudni elmondani a megbocsátással összefüggő mindenfajta pszichológiai bizonyítékot. Szóval ugye elkezdtek a kutatók azzal foglalkozni, és valóban visszatértem ide, hogy megbetegítjük magunkat, mondjuk a szív az infarktusban, de hogy a test meg ugye attól függ, hogy milyen indulatról van szó, és a fogadó sejtek mik, és hogy különböző sejtterületeket betegíthetünk meg. Miután ezt kiderítették, hogy sajnos a hordozott negatív érzelmeknek ilyenfajta megbetegítő hatása van, Worthington professzor nevéhez fűződik az első olyan próbálkozás, hát ilyen megbocsátás intézeteket hoztak létre, a szekularizált világban nagyon sokan nem tartoznak semmilyen felekezethez, nem vallásosak, és azt a legegyszerűbb utat, a legegyszerűbbet és a leghatékonyabbat, amely egy vallásgyakorló ember számára adott, az imát nem művelik. Mert az ima, aminek külön majd egyszer az imáról talán tartatok egy előadást, hogy mi a lélektani hatása, az imáról bizonyosodott be például, hogyha nem mondhatod el senkinek, elmondhatod az Úristennek, mert az a különleges állapot van az imában, hogy a jobb és a bal agyfélteke egyképpen testvéri módon egyetért, és mind a kettő aktívan dolgozik egy irányba, ezt a megváltó állapotot nagyon ritkán érjük el. Hogy a két agyfélteke jóban legyen egymással és tökéletes összhangban, erről megint sokat tudnék mondani, de nem most, ebben a pillanatban, most csak annyit tudok mondani, és ez fontos, hogy az imában olyan módon magas feszültségszintet tudunk letenni. Sokszor sírás, elkeseredés, panasz és itább. Nem baj, de leteszed. És azzal, hogy így az imában le tudjuk tenni, azzal például a feszültségcsökkentésnek egy nagyon természetes útját találjuk meg, és ráadásul azt az útját, hogy valakivel megosztani a dolgot. Természetesen az amerikai irodalom, szakirodalom azt ajánlja, nyiss egy olyan lehetőséget, hogy minden gondodat, bajodat, amit nem akarsz az életed párjára terhelni, nem akarsz otthon elmondani, nem akarsz békétlenséget, vidd el a pszichológusodhoz. Miért van olyan elterjedtsége az amerikai kultúrában, hogy mennek a pszichológushoz? Azért, mert már bevet, hogy ott tedd le a gondjaidat, és akkor emelt fővel derűsen, miután ott már lepakoltad a feszültségeidet, mehetsz haza. Na most a mi kultúránkban tudjátok, hogy ennek mennyire nincs még helye és lehetősége sem, tehát ezt nem tudom ajánlani, de mindenképpen gondoljatok arra, és elég már, ha csak tudjuk is azt, hogy nekünk mégiscsak van egy olyan feszültségelvezető utunk, ami talán csúf is, hogy így nevezem, hogy feszültségelvezető, de többek között sok más pozitív hatása mellett lehetővé teszi, hogy a lelki terhek olyan feszültségek, amiket eltemettem, és a testbe pakoltam, azok azáltal, hogy felszínre hozom, és hogy belsőleg megfogalmazom, és azáltal, hogy egy kapcsolatot teremtek az Istennel, azáltal olyan szellőzködésre kerülnek mindezek, hogy abból a letokolt, letapadt, sejtekre rakódott állapotából kiszabadítva meg tudod könnyebbíteni, mert miért fontos, hogy valahogy valami elmondás szóba jöjjön? Azért, mert az időtlen tudat, a jobb agyfélteke, ez csak álmodni tud, éjszaka ezzel álmodunk egyébként. De a megosztásban, az időben letevésben nem segít neked azért, mert gondoljátok el csak, amit megosztok, és beteszem az időbe, mert csak a balagyféltekének van időtudata. Múltá nem válhat csak az, amit letettél, elmondtál, amit valahogy kifejeztél, amit valahogy a te fogalmi apparátusoddal megfogalmaztál. Szóval térjünk oda vissza, hogy hogy van ez a megbocsátás lelki gyakorlat. Eleve, hogy is vagyunk mi a megbocsátással? Ugye imádkozunk, és tudjuk mindnyájan, mikor elmondjuk az imában, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Elimádkozzuk, de hogy átgondoljuk-e, hogy tényleg úgy csináljuk? Komolyan? És egyébként is, hát ugye Péter apostol is megkérdezte Jézust, hogy hányszor bocsásson meg az ellenségeinek, hogy 7-szer, ugye? A Máté evangélium 18. rész, Lukács evangélium 17. rész, most szóról szóra nem tudom idézni talán, de olvassuk a Bibliát, és tudjuk, hogy hogyan áll. Ugye a Máté evangéliumában az, hogy amikor megkérdezi Jézust, hogy 7-szer, bocsássak meg, bizony mondom, nem 7-szer, de 77-szer, remélem jól idézem. Minden esetre végtelen számú a megbocsátási buzdítás akárhányszor, ez arról szól, hogy akárhányszor, de bocsáss meg. És hogy miért is, mert mikor te megbocsátasz, amikor ezt akár imádban, akár az illetővel megbeszélve kiszellőzteted magadból, akkor azokat a gyűlölet, harag és ártalom, megbetegítő kémiai anyagokat szabadítottad föl, és vitted át azokon a csatornákon, ahol bejuttattad, és teszed le, és szabadítod meg magad, miközben egy kapcsolatot állítasz vele helyre. Azt a kapcsolatot, ahol Isten tudja, hogy milyen fertőzöttség van már, működik, mert nem történt meg, hogy kimondásra kerüljenek hordozott feszültségek. Worthington professzor olyan módszereket dolgoztatott ki, amelyet nem hívő embereknek, nem vallásgyakorló embereknek ajánlott, amelyek először is fölmérik azt, hogy hogy állsz te egyáltalán azzal, hogy kire gondolsz, haraggal, nehezteléssel, magadra haragszol-e. Netán valaki ül itt köztünk, aki neheztel saját magára. Arra gondol, mit csináltam az életem, elrontottam, ez itt elszúrtam, hát borzasztó. Nem tudok magamnak megbocsátani, mert valamit elszúrtam. És hordozza magában ezt a súlyos apprehenziót, magára haragszik. Hát magadnak is hogyan kell és lehet megbocsátani? Muszáj megtanulnunk azt, hogy hogyan. Most ugye nekünk nagy szerencsénk van azzal, hogy tudjuk azt, nekünk bűnbánati hét van. Mi meggondolhatjuk, végig gondolhatjuk, imánkba foglalhatjuk, vagyis azt a fajta belső lelki folyamatot visszük végig, nagyon is jó és nagyon hatékony módon, amely biztosítja, hogy mindezek belőlünk fölszakadva, amiket így magunkban letemettünk, és most a József Attila vers jut az eszembe, ugye, hogy lerakódik, mint a guánó keményen vastagon lelkünkre, és így ül ez akkor. Na, a sejtjeidre így ül rá a harag meg a gyűlölet. Hát azt onnan akkor valahogy ezt a lerakódást fölhozni, ugye, nekünk az úrvacsora vétellel, és mindaz, hogy bűnbánat, hogy sajnáljuk, hogy azt az elkövetést bárhogy történt magaddal, vagy mással, de azt lelkileg földolgozzuk, megmozdítjuk, földolgozzuk, azzal valójában egészségpszichológiai gyakorlatot viszünk végig, ezt szeretném felelősséggel kijelenteni. De aki ezt nem tudja tenni, és ezért dolgozták ki azokat a megbocsátó műveleteket, és hát bizony én bevallom nektek, én megtanultam ilyen műveletsort, hogy azokat is szolgálhassam, mert hiszen egyképpen tisztelem azt is, mint embert, akit nem vezettek be semmiféle hitrendszerbe, nem tehető róla, ha mi esetleg elítéljük, vagy azt mondjuk, hogy ő meg nem hívő. Ne legyünk már, ha lehetséges ilyenek, hiszen ha valakit bevezetnek egy hitrendszerbe, és együtt ápolják a szülői szeretettel Isten szeretetét, akkor ő belenő mindebbe, és akkor magáévá teszi. De ha egy olyan kultúra, amely évtizedeken át nem csak, hogy nem engedte, hanem komolyan tiltotta, vagy sújtotta azokat, akik vallásgyakorlók, nem engedte meg, fölnőttek olyan generációk, akikben nincs meg ez a belső lehetőség, akkor most ők ne kapjanak semmilyen segítséget. Úgyhogy ez a megbocsátás lelki gyakorlat, amit így végig viszünk és művelünk, egy-egy ilyen gyakorlat körülbelül 3 órát vesz igénybe, hogy az is tudjon magába merülni, és szembenézni mindazzal, mit hordoz magába, és most egy nagyon különös dologról számolok be nektek. Ezekben az ilyen megbocsátás lelki gyakorlatokban arra döbbentem rá, hogy olyanok bennünk ezek a sérelmek valóban, mint a kövület lerakódások a lélekben, és egész kicsi gyerekkorunktól kezdve szinte halmozzuk ezeket magunkban, és ezért nagyon-nagyon jó, hogyha mindezeknek adunk egy feltáró lehetőséget, olyan döbbenetes dolgok, amiket egy példát szeretnék elmondani. Egy orvosnő, aki egy ilyen, azért jött pszichiáternő ilyen gyakorlat, hogy megtanulja, hogy ezt hogy kell csinálni. És persze hát ő saját maga is végigcsinálta. És a magába merülésnek megvannak ilyen vezetett lépései, ilyen relaxáció, hogy hát magamra figyelek, hát persze keresem magamban, hogy mi az, ami elérhető élményeimben, tapasztalataimban, emlékeimben. És fölvillant neki egy olyan kép, amikor ő 5 éves körüli lehetett, a testvére, ő születésnapja volt, és kapott egy babát. És a testvére nagyon könyörgött, hogy adod oda nekem ezt a babát, adod oda. De ő nem mondta, nekem van születésnapom, nem adom oda a babát. És a kis testvére meg költöztek, és minden a feje tetején állt, kirohant az útra, és elütötte egy autós, meghalt. És ő nem emlékezett erre, mint ezt később elmondta, hordozott egy olyan gyerekkorba beszorult bűntudatot, hogy ő az okozója. Mert ha odaadta volna a babát, akkor a testvére nem futott volna ki az útra, tehát ő gyilkos, a testvére gyilkosa. És ez a lényegében tudattalanná tett mély bűntudat, és ez hát mély elfolytás sorsán volt. Mikor ez így kicsit kiszellőzött, az a problémakör, egy tünet, amit most, bocsánat, nem árulhatok el, amivel ő gyerekkora óta küzdött, elköszönt tőle, elmúlt a tünet. Többé nem emlékeztette maga a tünet, a betegség arra, amire a tudatos tudat nem volt hajlandó emlékezni, már nem akart, már nem is tudott. Mi tudjuk, hogy ő nem volt felelős a testvére haláláért, de mit művel a lélek? A lélek olyanokat helyez le így az emlékezeti tárba, mélyen vádakat, és olyanokat is, amikre, ha feltárul, rádöbben az ember, és az okos, felnőtti értelmével, agyával gyerekkori ilyen cipelt sérelmeket olyan módon tud a helyére tenni, aminek óriási nagy a mentális higiénés hatása. Már azt szeretném mindannyiótoktól kérni, ha belegondoltok abba, mit jelent az gyűlöletet, haragot, sérelmeket ápolgatni, hordozni, ha lehet, akkor tedd meg azt a lépést magadban, azt a gondolati lépést magadban, hogy valóban hogyan tudod valahogy ezt tehermentesíteni magadban. És nekünk nem csak arra van lehetőségünk, hogy a mi egyházi rítusunk keretében ugye úrvacsorát veszünk, bűnbánati hét, szembenézünk mindezzel, hanem ha tudjuk felelősséggel, hogy milyen a megbetegítő hatalma ezeknek az indulatoknak, és ezeknek a negatív érzelmeknek, akkor amennyire csak lehet, igyekezzünk legalább olyan módon szellőztetni a lelkünket, hogy mindezeket ne cipeljük tovább, hanem hogy legyen egy olyan megoszthatósága, hogy valakinek elmondod, hogy ne cipeld túl hosszan, és ne lehessen, hogy beégjen a szervezetedbe. Erre dolgozta ki, hát az amerikai pszichológia ugye nagyon pragmatikus, rögtön valamit akar csinálni. Na jó, hát ha nem tudunk ilyen fajta lelki gyakorlatokat végezni, vagy nincs meg az a lehetőség, mert sokaknak nincs meg az a lehetőség, hogy éljenek a saját hitüknek megfelelő, a vallásgyakorlatnak megfelelő megbocsátás, vagy föloldozás rítussal, akkor mit lehet tenni? És erre dolgoztak ki egy egyszerű eljárást, úgynevezik co-counseling, kölcsönös, tulajdonképpen tanácsadásnak nem merem fordítani, pedig azt a szó ezt is jelenti, hanem inkább ilyen tanakodás, megbeszélés. Ez az egymással való megbeszélés. Kiválasztasz valakit a baráti körödből, és megállapodsz vele, hogy heti egyszer fél órát találkoztok egymással. Heti egyszer fél óra. Fél óra a tied, fél óra az övé, így egyszer fél óra, tehát mindenkinek fél óra jut. Rituális legyen, találkoztok, és azt csak arra használjátok, egész héten át listázod, írd szorgosan, írd, mi történt veled, borzalmak történnek, rettenetes dolgok. És akkor azon indulattal együtt, ahogyan azt mondod, kitekerem a nyakát, laposra verem, mert, bocsánat, hogy ezt mondom, mert nézzünk szembe a tényekkel, ahogy a te lelket fogalmazod, az nem szalonképes. De senkinek, Ezt szeretném elmondani, mert ilyen a lélek. Az ösztönvilág nyers, kendőzetlenül fogalmaz, élesen, bántóan. Na ezeket, ugye, akkor leírod, hogy teljesen kiborított. Azt mondta, hogy, és itt leírod, listázod. Penne Baker, emlékeztek, itt most ma mondtam el, igazolta azt, hogy amennyiben leírod már, milyen jelentősége van az elmozdító hatásnak. Szóval leírjuk, visszük a listát. Összeülünk. Egy kávé vagy, ahogy akarjátok, és akkor azt mondod, akkor most létszes, vedd elő a listádat, aztán mondjad. És akkor ott aztán kiöntheted szépen, ami csak. De fél óra. És ahogyan már, mert begerjedünk, ha több az idő, az a tapasztalat. Tehát nem engedi a tudomány, így kivizsgálták, mennyi az, ami még nem visz nagyon örvénybe, de már azért elég, a takarításhoz már elég. Szóval elmondjuk egymásnak, és fél óra, akkor megköszönjük szépen, és leáll az illető, és akkor te mondod. És milyen érdekes, képzeljétek, azt igazolta az élettani oldalról, tehát fiziológiai, hogy mi történik a te idegrendszeredben, agyadban, meg belső folyamataidban, hogy mikor te a másik meghallgatására ráállsz. És inkább harapd el a nyelved, de egy szót se szabad szólni, egyáltalán nem. Nem okoskodunk, nem adunk tanácsot. Egyébként is lelki dolgokban, itt most kérlek benneteket, ne adjatok már tanácsot egymásnak. Miért? Mert ha beválik, akkor júj, haragszunk, ő okosabb, mint én. Nem szeretjük, ha valaki más okosabb nálunk. Ha meg nem válik be, akkor azt mondjuk, na hozzád nem fogok menni tanácsért, mert milyen tanácsot adtál soha többé. Tehát a tanáccsal nem sokra megyünk, ezt hagyjuk csak. A meghallgatás az nagyon fontos. Ne okoskodjunk egyébként. Mert nem jó, ami neked jó, ami te hordasz cipőt, a te lábadra jó. Amire én vagyok képes, arra én, és te hiába mondod, hogy valamit így vagy, nincs értelme. Na szóval, el tudjátok képzelni, hogy milyen egy kellemes helyzet az, hogy ugye fél óra most a tied, akkor elmondhatod mindezt, és a másik nem ágál, nem okoskodik, nem szól közbe. Mit csinál? Figyel. Amikor így figyelünk egymásra, akkor egy idő után egy különleges agyi folyamat indul. A tükör neuronjaink ilyenek vannak. Ott benn vannak az agyunkban meghatározott szürke állományú sejtek, tükörneuronok. Leképezik, felveszik, átveszik, olyan módon fogadják be mindazt, amit te elmondasz, mintha egy ilyen megemésztő helyzet állna elő, vagyis te befogadod, átveszed, anélkül, hogy magadba temetnéd, te csak rezonálsz. Tükrözöl, rezonálsz, tükrözöl, úgy is hívjuk, a pszichológiában hivatalosan tükrözésnek hívjuk ezt. És amit így megértettél a másikról majd utána, ha egyáltalán szólsz valamit, akkor csak annyit, amit megértettél ebből, egy-két szóval elmondhatod, de semmi több. Na szóval vizsgálták, hogy milyen hatású ez, hogyha ilyen kölcsönös, egymás segítő beszélgetéseket beleszervezünk az életünkbe. Depressziós betegeknél megnézték, képzeljétek el, hát ott már nagyon komoly dolog. Megnézték különböző betegcsoportoknál, tehát gyógyító hatású is ez annyira, tehát manifest, amikor már baj van és diagnosztizálják a bajt, ott is segítő. Nekünk viszont olyan nagyon pozitív hatású, hogy ezért olyan, mint az egészség megőrzésnek az egyik garantálhatóan biztos eszköze. 3 hónap megvizsgálnak most, milyen a vérnyomásod, a vércukorértéked, a különösen a stresszben ugye eléggé mozgékony élettani funkcióid, és akkor 3 hónap múlva megnézik, és szignifikánsan, vagyis élettanilag bizonyíthatóan jobbak ezek az élettani paraméterek, pedig csak egy héten egyszer szellőzteted a lelked, és ezzel lehetővé teszed, hogy nem döngölődik le, és nem pakolod be magadba azokat, amik ártalmas indulatok. Ami pedig a gyűlöletet, másokkal szembeni haragot, vagy ellenséges érzéseket illeti, talán bízom abban, hogy sikerült legalább érintőlegesen elmondani, hogy mennyire veszedelmes hordozni, ne betegítsük meg magunkat, egymás se, ha lehet azzal, hogy egymásra fújjuk ki az indulatainkat, hanem próbáljuk meg olyan moderáltan keretekbe terelni, és úgy tartani azokat a folyamatokat, amik segítenek, amik kultúráltan lehetővé teszik a mi egészséggondozásunkat. A mai alkalomban úgy érzem, ennyi talán elég volt, hiszen az egészségpszichológia üzeneteivel elindultunk, hogy az optimizmus kérdés, sőt még egy picikét beszélve a nevetés derűkedély pszichológiáját is megvilágítsuk. Azt hiszem mindnyájan, akik most hazamentek, tudjátok, hogy jó szívvel segíts, mert te leszel egészségesebb. Hát ha már csak haszonelvűen gondolkozol is, gondolj arra, hogy akinek segítesz, utána már a te immunapparátusod nagyszerűen véd téged. Szóval nagyon megéri ilyen segítő módon viszonyulni. És a harmadik témánk, ami a megbocsátás, de ennek kapcsán ugye a hordozott indulatokkal, érzelmekkel is foglalkozhatunk, arra tanít, és hát okuljunk belőle, hogy nem jó mindezeket cipelni magunkkal, és hogyha megvan a mód, és éljünk ezzel, a hitbeli lehetőséggel is éljünk, még érintettük az imát is, hogy milyen tehermentesítő és milyen csodálatos belső békét tud létrehozni. Nekünk megadatott, hogy éljünk mindezekkel, és mindezeknek a szellemében kívánok mindannyiótoknak áldott húsvéti ünnepeket, és köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm nagyon kedvesek vagytok. Köszönöm szépen. Jó, mindjárt lépek itt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindjárt. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Itt vannak szeretteim, testvérem, rokonságom, unokahugom, unokaöcsém. Szóval, hogy mindannyian itt vagyunk mi, bagdiak, és nem csak bagdi fiúk, hanem lányok is, úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttetek. Igazán boldog vagyok. Fiam, Császár Zsolt. Igen, hát annyira szeretném, most mindenkit bemutatok, bocsánat, mindjárt akkor Attillát és a párját Katát bemutatom. Nagyon szépen. Köszönöm. Kata, igen. Igen, ők ebben a gyülekezetben, hát ismeritek őket, ugye az én Attillámat is. Igen, ő az unokaöcsém. Igen. És fiam Császár Zsolt segít, igen. Betty az unokahugom. Nagyon örülök. Igen. Erika. Unokatestvérem, nagyon örülök, igen, bátyám, igen, felesége, és keresztfiam, és egész család, különleges alkalom, hogy így együtt vagyunk. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.
A templomban ritkán hangzik föl paps, de mégis úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy megtapsoltuk ezt az előadást. Hadd mondjam azt, hogy én önző módon, hadd mondjam azt, hogy én szerencsés ember vagyok, mert hívő emberként minden csodálatos pszichológiai eredményt, amiről ma itt szólt a professzor asszony, rögtön az én nyelvemre fordítom le, a Biblia nyelvére, és azt éltem át, hogy egy nagy heti előkészítés folyt itt ma, tulajdonképpen, mert szó volt nagy péntekről, a Golgotai keresztről, hiszen Isten ott adja a bocsánatot, és mi így mondjuk ezt, hogy ez a lepakolás helye. Szellőztetésnek hallottuk, kitűnő megfogalmazás, lepakolás a Golgota keresztjénél. És hallottunk húsvétról, húsvét a reménység ünnepe. Ugye, hogy milyen lélekkel vagyok, hogy pessimista, optimista, hát Mi ezt a remény elhangzott, mi ezt reménységnek hívjuk. És nagyon örültem az imádságról hallottaknak. Az imádság egy csodálatos lehetőség. És azt is köszönöm, hogy az is elhangzott, hogy előttünk van egy hét. Ezt nagy hétnek nevezzük. Én is biztatok mindenkit, hogy a saját felekezete és a saját gyülekezete rendjében keressük meg a templomunkat, a gyülekezetünket, és menjünk el a bűnbánati estékre. Mindaz megtörténhet velünk, ami oly fontos, amiről elsőrendben a pszichológia nyelvén hallottunk. De mert egy keresztény ember, aki tudós, beszélt a pszichológia eredményeiről, ezért mindig eljut a hit világához, Isten világáig. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy készüljünk a reménység ünnepére és nagypéntekre. Áll a Golgota keresztje, rendületlenül, mindenkinek. Csak oda kell térdelni és lepakolni mindent, ami az életünkbe teher, bűn és nyomorúság. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, professzor asszony, a nagyszerű előadást, és megragadom arra is az alkalmat, hogy azok számára, akik itt vannak, hadd jelezzem, hogy ebbe a sorozatba, ebbe az Erzsébet esték sorozatába a következő előadásunk április 28-án vasárnap este 6 órakor lesz, amikor Takaró Mihály irodalomtörténész a Magyar Kultúra Tegnap, Ma, Holnap címmel tart előadást. Majd májusban dr. Fajn Tamás, agykutató, neurobiológus, természetes szelekció és evolúció, mint az élővilág teremtésének eszköze fog előadást tartani. Az ő előadása nem 6 órakor, hanem 5 órakor fog kezdődni. És az Erzsébeti esték tavaszi sorozatát júniusban fogjuk zárni, amikor a Pest Erzsébet központi református kórus évadzáró hangversenye lesz este 6 órakor itt a templomban. Áldott nagy hetet kívánok mindenkinek, és boldog húsvétot, és várjuk a találkozást. Áldás, békesség, Isten bennünk a viszontlátásra.